Ebben a videóban modulok használatát fogjuk megnézni, és ezek segítségével egy adott vizualizációs példát fogunk megnézni. Méghozzá itt a korábbi videóban ebből a fájlból beolvasott bevételi adatokat fogjuk reprezentálni grafikusan, hiszen tudjuk, hogy egy diagram többet mond ezer számnál, vagy legalábbis könnyebben megérthető belőle, hogy mit mutatnak a számok. És ugye itt történik meg a fájlnak a beolvasása, a fájlból az adatoknak a beolvasása egy kétdimenziós listába. Itt pedig annyit írunk ki, hogy hogyan változik a cégek bevétele negyedévről negyedévre. Tehát, hogy mi volt az első negyedévben, és százalékosan mérve mennyit változott. Tehát a százalékokból valamennyire látszik a változás, de még jobb lenne ezt valahogy vizuálisabbá tenni. Hát most a legegyszerűbb módszer az az, hogyha itt ide a parancsorba írunk ki, vagy hát így rajzolunk valamiféle sávdiagramot. Tehát ez lesz az első feladat. Először még annyit szépítsünk ezen a megoldáson, hogy ne legyen teljesen külön kezelve itt az első negyed év meg a többi, tehát legyen ez is benne a ciklusban, és akkor menjen nullától az index, és itt a cikluson belül csináljunk egy elágazást, hogyha az index az nulla, akkor nem az előzőhöz képest való eltérést. Nézzük meg különben meg az eltérést. És miután ezt kiírtuk, utána rajzoljunk ki egy ilyen kis sávot. Tehát írjunk ki annyi darab csillag karaktert. Tehát a csillagot szorozzuk be annyival, hogy arányos legyen ugye a bevétellel. Most itt ezek az adatok, ha megnézzük, ugye dollármilliókban vannak, és a legkisebb az ilyen 4500, a legnagyobb az meg 59 000. Tehát mondjuk, ha 1000-rel leosztunk, akkor 4 és 60 közé esik a számok. Tehát az, hogy hány csillagot írunk ki, az mondjuk legyen a bevétel, az a data i-edik elemének i-edik eleme, és akkor ezt osszuk le 1000-rel. Viszont ha így osztjuk le, akkor ugye ez float lesz, nem egész számot kapunk, és azzal nem engedi beszorozni a karaktert, vagy a stringet, tehát ugye a dupla per jellel tudunk maradékos osztást csinálni, és akkor már egész számmal fog beszorzódni. És hát ugye itt Netflix a legkisebb bevételű, ott ilyen rövidebbek lettek, itt pedig olyan hosszúak, hogy ki se fér. Jó, ez se rossz, de ilyen rajzolgatást már csináltunk korábban, és akkor ezen keresztül meg tudjuk nézni a modulok használatát. A modul az tulajdonképpen nem más, mint az, hogy egy másik ilyen Python scriptet, amit már megírtunk, azt újra felhasználjuk. Tehát ugye erről már volt szó függvényeknél, osztályoknál, hogy azokat azért csináljuk igazából, hogy újra fel lehessen használni azt, amit egyszer megírtunk, tehát amit egyszer kész van egy függvényként, akkor azt több helyről is meg lehet hívni, ugyanígy az osztály és annak függvényei is felhasználhatók. Viszont egy bonyolultabb programot azt már nem egyetlen fájlba írunk meg, mert hiába vannak szépen függvényekben meg osztályokban rendezve a kódok, egy bonyolultabb program az több száz, több ezer sorból is állhat, és az már nehezen áttekinthető, hogyha egyetlen fájlban van. Tehát erre szolgálnak a modulok, hogy mondjuk itt van ez a rectangle, amit korábban megírtunk, egy ilyen osztályt, ami pont egy ilyen rajzolásra használható, csak nem egy vonalat rajzol, hanem egy téglalapot. hogy itt igazából ezt, ha újra fel akarjuk itt használni, akkor annyit kell csinálnunk, hogy az import kulcsszóval betöltjük ezt a Rectangle nevű modult. Tehát a modul neve az megegyezik a file névvel, tehát ez a Rectangle.py, ez így tölthető be. Itt már nem kell megadni a file végződést, tehát a kiterjesztést. És akkor fogja megtalálni ezt a másik fájlt, hogyha azok egy mappában vannak, vagy meg lehet adni, hogy melyik mappába keresse ezeket a fájlokat, de most maradjunk annyiban, hogy úgyis egy mappában vannak, tehát ezt így be tudja tölteni. És akkor használható lesz az ebben definiált rectangle osztály. De először nézzük meg, hogy mi is történik, hogyha ezt az importot beletettem, és most lefuttatom. Itt a végén ugyanez lesz a kimenet, viszont az elején azt látjuk, hogy megjelentek ezek a téglalapok, amik itt a rectangle-ben lettek kiíratva. Tehát ez azért van, mert amikor az import utasítást kiadjuk, akkor az olyan, mintha ennek a fájlnak a tartalmát oda bemásolnám. Nagyjából ahhoz hasonlítható, és ezért ezek végig fognak futni, tehát amellett, hogy a rectangle osztály definíciója bekerül, amellett ezek az utasítások is ott megjelennek. Viszont ez nem biztos, hogy itt jó nekünk, tehát hogyha azért csinálunk egy modult, hogy azt majd máshova beimportálják, akkor inkább ne legyenek benne ilyen utasítások. Viszont ez azért hasznos, hogy ilyenek vannak, mert ezeket lehet arra használni, hogy mondjuk objektumokat létrehozzunk és inicializáljunk, amiket majd mondjuk valaki használni akar, aki importálja ezt a modult. De hogyha azt akarjuk, hogy ezek importáláskor ne fussanak le, akkor azt is lehet csinálni, hogy van egy ilyen speciális változó, ez a dupla aláhúzás ném, ami attól függően lesz beállítva, hogy ez a script ez csak így futtatva van scriptként, vagy pedig be van importálva egy másikba. Hogyha konkrétan ezt a fájlt futtatják scriptként, akkor ennek a neve, vagy ez a name változó, ezt a stringet tartalmazza, hogy dupla aláhúzás main, dupla aláhúzás. És ezért, hogyha ez igaz, akkor mondjuk lefuttathatjuk ezeket. Viszont, hogyha importálják ezt a modult, akkor ez nem lesz igaz, és akkor ezek nem fognak lefutni. Tehát, ha most ezt a fájlt futtatom, akkor itt megjelennek ezek a téglalapok. Viszont, hogyha innen importálom, akkor most már innen indul a futtatása, akkor itt már nem jelenik meg előtte az a sok téglalap. Jó, tehát erre lehet használni ezt a feltételt. És akkor importálni lehet így, de van ennek többféle módja. De először akkor nézzük meg, hogy ezt, amit importáltunk, ezt hogy tudjuk használni. Tehát most ebben beimportáltuk a Rectangle modulból ezt a Rectangle nevű osztályt. Tehát itt, hogyha nem egyetlen vonalat akarunk kiírni, akkor itt ehelyett itt létrehozhatunk egy Rectangle-t, aminek ez lesz a szélessége. Viszont ezt a rectangle osztályt, ezt úgy tudjuk elérni, hogy meg kell adnunk először a modul nevét, ami ugyanez csak kisbetűvel, és azon belül egy ponttal tudjuk elérni a benne definiált dolgokat, így például a rectangle osztályt. És a rectangle osztálynak a konstruktora az két paramétert vár, egy szélességet és egy magasságot. Ez most a magasság az legyen 3 mondjuk. És Ugye ennek a rectangle-nek van egy draw metódus, amivel ki tudjuk rajzoltatni, és akkor ezt hívjuk meg erre az objektumra. Tehát nem kell ezt egy változóba eltárolni a rectangle objektumot, hanem csak létrehozzuk és meghívjuk a draw metódusát, és akkor már egy kicsit ilyen vastagabb sávok jelennek meg. Tehát így újra fel tudtuk használni ezt az osztályt. Másik lehetőség, hogy mivel elég hosszú neve van ennek a modulnak, hogy ezt ne kelljen mindig teljesen beírni, itt át is lehet nevezni, hogy később erre a modulra rect néven fogunk hivatkozni, és akkor csak ezt a rövidebb nevet kell beírni később, és akkor így tudjuk használni a modulban definiált dolgokat. De akár azt is megtehetjük, hogy a rectangle modulból, tehát from rectangle, beimportáljuk a rectangle osztály definícióját. Ha így csináljuk, akkor nem is kell megadni, hogy honnan származik ez a rectangle, mert itt már megvan adva, hogy a rectangle-ból akarjuk használni a nagy R betűs rectangle definícióját. És így ráadásul ezzel azt is meg lehet oldani, hogyha itt ebbe több minden van definiálva, akkor ennek a használatával csak az adott megnevezett nevű dolgokat vesszük át, és azokat töltjük be ide, hogyha nem akarunk ott mindent használni. Na, tehát így még rövidebben lehet használni ezeket a dolgokat. Tehát nagyjából ez a háromféle módszer, amivel itt importálni lehet dolgokat, tehát vagy csak úgy simán, vagy úgy, hogy átnevezzük, vagy úgy, hogy csak egy részletét akarjuk használni. Tehát ezt lehet használni arra, hogy több fájlban el tudjuk helyezni a kódjainkat, és azokat, tehát a több fájlban lévő kódot is használjunk egyszerre. És ennek az ereje igazából abban rejlik, hogy ha fel tudunk használni a másik fájlokból olyan dolgokat, amiket már megírtunk, igazából olyan modulokat is felhasználhatunk, amit nem mi írtunk, hanem már valaki más elkészített, hiszen vannak olyan gyakran felmerülő problémák, amikre már vannak mások által elkészített megoldások, tehát azokat használjuk fel újra, és ne írjuk meg saját magunk fölöslegesen. És az ilyenekből egyrészt vannak már beépített modulok, amik a Python telepítésekor is felkerülnek, és ezeknek van egy olyan könyvtára, amiben alapból keresni fog az import, tehát ezeknek a moduloknak nem kell benne lenniük minden ilyen mappába, ahonnan használni akarjuk, hanem van egy ilyen közös helyük, és innen tudjuk beimportálni őket. Hát például az egyik ilyen gyakran használatos a MAT, ami a matematikai dolgokat tartalmazza, tehát matematikai függvényeket, konstansokat, például színusz függvény, egyéb trigonometrikus függvények, logaritmus, ugye maga a pi konstans, és így tovább. És itt most ezt például felhasználhatjuk arra, hogy itt látjuk, hogy elég nagy különbségek vannak az értékekben, tehát ezt érdemes logaritmikus módon ábrázolni, tehát hogy ezeknek az értékeknek vegyük a logaritmusát, és azt ábrázoljuk, és akkor ezeket a nagy különbségeket egy kis össze fogja húzni, és nem lesznek ilyen nagy eltérések a sávok között. Tehát itt ezt az értéket, amit így kiszámolunk, hogy elosztjuk ezerrel, és ennek vegyük a logaritmusát, akkor ez a MAT modulban log nevű függvény, aminek a két paraméter az megmondja, hogy minek vegyük a logaritmusát, és milyen alapú logaritmusát vegyük. Tehát ez lesz az érték, és ennek vegyük, hát ne túl nagy alapot válasszon, mert akkor nagyon megszűnnek a különbségek, mondjuk egy egész egyes alapú logaritmusát vesszük, akkor arra kell vigyázni, hogy így ez a logaritmus sem egész számot fog visszaadni, tehát ezt kerekítsük, vagy legalábbis vegyük az egész részét, és akkor így már jó lesz. Tehát azért valamennyire látszódik a különbség, nyilván is nem egyenes arányosság van a sávok hossza és a bevételek nagysága között, de így már jobban átlátható a különbség. Tehát itt látjuk a növekedést, itt látjuk, hogy volt egy kicsi csökkenés, aztán nagyobb növekedés, és így tovább. Tehát ezt ugye a MATLAB modul, ebben még nagyon sok ilyen matematikai művelet van. Aztán vannak egyéb ilyen beépített modulok, amik nagyon hasznosak. Például különböző file formátumok, ugye itt most CSV fájllal dolgoztunk, van egy ilyen CSV nevezetű modul is, ami ezt segíti, de ezzel láttuk, hogy ez nem annyira bonyolult, tehát ez még így kézzel is megoldható. Mondjuk, ha vesszők vannak magukban a cell tartalmban is, akkor azokat iszképelni kell, és ott ez a split ez nem lesz elegendő arra, hogy szépen feldaraboljuk, tehát ott már érdemes használni CSV modult. Illetve az még tud egy-két apró trükköt, de CSV-nél még akár kézzel is meg lehet akár oldani a feldolgozást. De vannak egyéb file formátumokhoz is ilyen modulok, például JSON vagy XML kiterjesztésű fájlokhoz, azok már azért bonyolultabb struktúrákat tudnak eredményezni, tehát ott már jobb egy ilyen modult használni a feldolgozásra. És ezen felül nem csak az előre telepített modulokat lehet használni, hanem van egy nagyon könnyen használható csomagkezelője is a Pythonnak, amivel újabb modulokat tudunk letölteni és telepíteni. Ez a pip nevezetű csomagkezelő, és itt ennek csak annyit kell megadni, egy install, és utána a csomag neve. És az egyik ilyen nagyon gyakran használt csomag az a NumPy, nekem már telepítve van, tehát nem fogja még egyszer telepíteni, de ezzel a parancsal lehet telepíteni, és ez arra használható, hogy itt ebben van egy array nevezetű adatstruktúra, ami tulajdonképpen nagyon hasonlít a listára, viszont annál hatékonyabb, és sok esetben kényelmesebben használható. És ezt azzal éri el, hogy itt minden elemnek azonos típusúnak kell lennie. Tehát ez a költsége a használatának, hogy csak úgy lehet használni. Viszont ha ez teljesül, akkor hatékonyabban, tehát gyorsabb fognak menni a számítások, illetve van néhány kényelmes mód, ahogy lehet használni. Tehát ezt nézzük is meg. Tehát itt, hogyha telepítve van, akkor ezt is ugyanúgy lehet importálni, mint a bár beépített csomagokat. Tehát import numpy, ezt szokás lerövidíteni np-nek. És akkor mondjuk miután beolvastuk az adatokat egy listába, utána ezt a listát átalakíthatjuk ilyen numpy array-re, és utána látni fogjuk, hogy ugyanúgy működni fog rá az összes dolog, ami a kétdimenziós listánkra működött. Tehát ez az np.array, és itt konstruktornak meg lehet adni egy listát, és akkor azt fogja átalakítani, és fel fogja ismerni, hogy ráadásul ez egy kétdimenziós lista, és azzal is működni fog. Tehát a NumPy-ban akárhány dimenziós ilyen tömbökkel lehet jól dolgozni, tehát matrix műveleteket is lehet csinálni kétdimenziós, vagy még akár magasabb dimenziós tömbökkel, és így tovább. De hogy egy kicsit jobban lássuk a különbséget, printnél kicsit máshogy is jelenik meg. Tehát itt mondjuk annyit csináljunk, hogy a konverzió előtt meg után jelenítsük meg. Tehát látjuk, hogy ugyanúgy működik később a konverzió után is az indexelése, amit a listáknál használtunk, tehát az ugyanúgy működik. Viszont egy kicsit máshogy van tárolva például a memóriában is, meg máshogy is jeleníti meg, tehát itt már szépen egy ilyen matrix formában jelenik meg a kétdimenziós NumPy array, de amúgy ugyanazok vannak benne, csak ugye máshogy formázva jeleníti meg. És akkor nézzük meg, hogy milyen dolgokat lehet ezzel csinálni, amit mondjuk a listával nem lehetett. Az egyik ilyen dolog, hogy ezek sok esetben ilyen vektorokként működnek, és a vektor műveleteket lehet vele csinálni. Például itt ahelyett, hogy mondjuk mindig elosztanánk 1000-rel a kirajzoláskor, ezt megtehetjük az elején is, hogy data legyen egyenlő data osztva 1000-rel, és ez azt fogja csinálni, hogy mivel ez egy tömb, illetve egy matrix, ha úgy vesszük, ezért minden elemét leosztja 1000-rel. És ugye az így visszakapott matrixot eltároljuk ugyanabban a változóban. Viszont akkor mondjuk nevezzük át, hogy nem milliókról lesz szó, akkor már, hanem milliárdokról. És akkor itt nem kell elosztani 1000-rel. Jó, tehát itt akkor már milliárdokban jelenik meg. Jó, tehát lehet ilyen dolgokat csinálni, hogy leosztjuk az összes elemet, vagy beszorozzuk az összes elemet, vagy két vektort összeadunk, két matrixot összeadunk, és így tovább. Illetve vannak hasznos metódusai is, például arra, hogy egyszerűen tudjuk összegezni egy ilyen tömbnek az elemeit. Tehát mondjuk miután itt végigmentünk a negyed éveken, utána a végén kiíratjuk az adott cégnek az éves bevételét, ugye, hogy össze kell adni a negyedéves adatokat. És persze ezt meg tudjuk tenni, úgyhogy itt egy összegváltozóba mindig hozzáadjuk, amikor végigmegyünk. De a NumPy array ez még egyszerűbben megoldható. Ugye itt a data i-edik eleme, az a matrixnek az i-edik sora, vagy i-indexű sora, ami ugye az adott céghez tartozik. De az is egy tömb, és annak van egy sum metódusa, ami egyszerűen összeadja a benne lévő számokat. És akkor ezt írjuk ki, mindig olyan formában. Majd itt kiírjuk elé, hogy annual, tehát az éves bevétel, és akkor ugyanígy legyen itt egy dollárja, legyen itt is két tizedes egyik kiírva, és akkor ez is ugye milliárdokban lesz az adat, hiszen már leosztottunk 1000-rel. Jó, tehát itt akkor végén az összeget is kiadja, tehát látjuk, hogy az első negyed év szorozva 4-jel, plusz még ugye a növekmények, és akkor a 161 milliárd lett. És ezt mindegyiknél kiszámolta. Jó, tehát elég hasznos tud lenni egyrészt, másrészt meg, amit most nem derült ki, de ezzel gyorsabb dolgozni, tehát hogyha nagy mennyiségű adatunk van, és azon kell ilyen műveleteket végezni, akkor ez gyorsabb. Pont amiatt, hogy itt a memóriában máshogy van tárolva, és minden elem azonos típusú a tömbben. Nos, ez a fajta vizualizáció azért itt nem annyira szép, tehát Azért ezt nem parancsorban szokás így kirajzolgatni, hanem mondja, még jobb lenne, hogyha itt valami rendes grafikus megjelenítés lenne, és erre lehet használni a matplotlib modult. Ezt is ugyanúgy le kell tölteni csomagkezelőből, és akkor lehet használni. És ebben itt többféle dolog is van. Ez valójában egy csomag, amiben több modul is van. Tehát ezt a pyplot modult akarjuk ebből igazából használni. És akkor ezt rövidítsük annyival, hogy PLT. És akkor nézzük meg, hogy hogy lehetne ebből mondjuk egy ilyen, hát akkor nem is sávdiagramot, hanem inkább egy oszlopdiagramot lenne jó ebből csinálni. A legegyszerűbb az az, hogy itt meghívjuk a bar függvényét ennek a modulnak, és ezzel lehet egy ilyen oszlopdiagramot készíteni. Itt látjuk, hogy ennek több paramétere is van. Az első az az X paraméter, tehát itt egy listát, vagy akár egy numpy tömböt is egyébként át lehet adni, és ebben kell lenniük az X koordinátáknak, hogy hogyan legyenek elrendezve majd az adatok. Tehát ennek csináljunk egy olyat, hogy range, és mondjuk most egyelőre csináljuk egy olyan diagramot, ami egyetlen cégnek a 4/4 éves bevételét mutatja. Tehát akkor egy 4 érték lesz, tehát 4 x koordináta kell, és akkor ugye ezzel a range-el tudunk csinálni egy ilyen listát, ami a 0, 1, 2, 3 koordinátákat tartalmazza. Tehát ezt adjuk át x paraméterként. És a height az pedig ugye az oszlopok magasságait tartalmazó lista, ami pedig nem más, mint egy sora ennek a matrixnak. Tehát mondjuk, ha itt a legyen ez a Google-es vagy a Google cégnek legyenek a bevételei, akkor ugye az a data matrixból az utolsó, hát vagy igen, hogyha egyszerűbben akarom az utolsó elemet, akkor a mínusz egy indexet megadhatom, tehát akkor az hátulról az első lesz, tehát lehet negatív indexet is használni. Tehát ez az utolsó sora a matrixnak, ugye abban lévő értékek lesznek az oszlopoknak a magasságai. És ezzel a függvénnyel elkészítünk egy ilyen oszlopdiagramot, és hogyha ezt meg akarjuk jeleníteni, akkor a plt.show függvényt kell meghívni. És akkor mindjárt megnézzük, hogy ez mit csinál. Ezt lefuttatom, akkor itt megjelent egy ilyen ábra, és akkor ezen látjuk itt az oszlopok növekedését. Jó, ezen lehet itt állítgatni dolgokat, ki lehet nagyítani, stb. Viszont nem túl szép az, hogy itt az X koordináták jelennek meg, tehát ezek nekünk nem mondanak igazából semmit, hogy 0, 1, 2, 3. Tehát ott jó lenne, ez a Q1, Q2, Q3, Q4 jelenne meg mondjuk itt ki kellene írni, hogy most melyik cégről van szó, mert itt ebből az se derül ki. Itt, hogy mit jelent a magasság például, ezeket. Tehát ezeket szépen be lehet állítgatni, de itt látjuk, hogy igazából már ez a három sor elegendő ahhoz, hogy itt egy ilyen oszlopdiagramot csináljunk, sőt, igazából ugye ide is be lehetett volna írni ezt, hogy range 4. Tehát gyakorlatilag egy sorból előállítható egy ilyen oszlopdiagram, meg egy függvényhívással ezt meg tudjuk jeleníteni. És akkor hát legyen az egyik akkor az, hogy ennek állítsuk be az Xtengelyen a feliratokat, tehát ehhez plt.xtx, az xtx függvényt kell megadni, és akkor itt megint csak két listát kell megadni, hogy milyen koordinátákhoz, milyen labelok, milyen címkék tartozzanak, tehát hát itt azért lett volna jobb, hogyha itt marad ez az x. Nincs 4. Mert akkor ezt itt is tudjuk használni. Hiszen ugyanezekhez a koordinátákhoz akarunk rendelni egy olyan tömböt, amiben benne van a Q1, Q2, jó, tehát ezeket állítjuk be a koordinátákhoz címkéknek, és adjunk egy címet is a title függvénnyel ennek a diagramnak, és akkor ott meg legyen ugye az, hogy a companies i plusz Earnings 2019. Meg egy szókhoz itt az elején. Jó, és akkor tudunk címet adni a az Y-tengelynek, ott a PLT Y-label kell, és akkor ennek megadunk egy szöveget. És akkor ott mondjuk meg tudjuk adni a mértékegységet, vagy hát itt az, hogy itt milliárd dollárról van szó. Jó, nézzük meg, hogy ez hogy néz ki. Ja, tehát most már egy kicsit szebben néz ki, hogy itt nem egy ilyen szám sorozat van, vagy számtengely, hanem egy a Q1, Q2, Q3, Q4-es szövegek, tehát hogy az adott negyedév. Itt akkor látszik, hogy itt a számok azok milliárd dollárt jelentenek, és akkor van egy címe is az egésznek, tehát látszódik, hogy melyik cégről van szó. És akkor így már akár megcsinálhatjuk azt, hogy egy ilyen diagramot csinálunk minden egyes céghez. Tehát itt ugyanúgy végigmehetünk egy for ciklussal a cégeken, mint itt csináltuk. Vagy az X-tengely az nem fog változni, mindig a 0, 1, 2, 3-on megyünk végig. Csak itt az fog változni, hogy itt a data-nak hányadik sorát fogjuk használni. És akkor itt pedig, hogyha ez az enumerate-tel megyünk, akkor igazából itt a company fogja tárolni, hogy az i-edik cégnevet. Jó, és hogyha minden egyes lefutás, vagy minden egyes céghez külön meghívjuk a show-t, akkor az előtte felépített diagramot fogja megjeleníteni, és azt úgymond törli, tehát utána, amikor újra kiadjuk ezt a bár parancsot, akkor egy újat fog építeni az adatokból. Tehát itt van a Facebook bevételei, ha ezt bezárom, akkor utána megjelenik a következő show által megjelenített diagram, tehát az Amazon, az Apple, Netflix és a Google. És ugye itt mindegyiknél a saját értéktartománya szerint fogja skálázni, tehát itt mondjuk a cégek közötti különbségek azok így nem látszódnak, de az adott cégnek a növekedése az jól megfigyelhető. És azt nézzük meg, hogyha ezt a show-t ezt kiszedem a ciklusból, tehát mindig csak meghívom a bár függvényt, és majd csak egyszer a végén hívom meg a show-t, akkor mi lesz a különbség? akkor azt látjuk, hogy egyetlen diagramot hoz létre, és egy ilyen halmozott oszlopdiagramot csinál, sőt pontosabban, tehát nem halmozott, nem hozzáadja egymáshoz az értékeket, hanem itt egymásra teszi rá, tehát mindegyik nullától indul, és akkor itt a narancssárga kilóg az első három esetben, tehát ott az a legmagasabb, és itt igazából a különbségeket látjuk a cégek között, de most például nem látjuk, hogy melyik szín melyik céghez tartozik, tehát ez így nem annyira jó. Lehet csinálni akár ilyet, lehet olyat, hogy összeadjuk őket, tehát hogy egymásra tegye esetleg ezeket az értékeket, oszlopokat, lehet olyat, hogy csoportosítjuk őket, azt mindjárt fogunk nézni, viszont azt nem így fogjuk megcsinálni. Így is meg lehet, de ez így már kezd elég bonyolult lenni, hogyha ha ilyen bonyolultabb diagramokat akarunk így építeni. De azért egy egyszerű diagramot így ezzel a módszerrel tudtunk csinálni minden egyes céghez. Viszont hogyha a megfelelő modult használjuk, akkor az egész feladat jóval egyszerűbben megoldható. Ugyanis van egy ilyen modul, hogy pandas. Ezt mondjuk rövidítsük PD-nek. És ez a modul, ez kifejezetten ilyen táblázatos adatok feldolgozására, kezelésére használható, mint amit itt is igazából itt a CSV-be beolvastunk. Tehát itt ennek már van egy olyan függvénye is, ami CSV-ből be tud tölteni adatokat, tehát már ezt is meg tudjuk itt spórolni, annyiból, hogy itt meghívjuk a PD-ben lévő read CSV függvényt, és ennek adjuk meg a file nevet. És ez vissza fog adni egy úgynevezett dataframe-et, ami egy ilyen táblázatos adatok tárolására alkalmas struktúra, és egyébként belül ugyanolyan NumPy tömböket használ, mint amiket itt már néztünk. Tehát ezt tegyük bele egy dataframe-be, és jelenítsük meg, és írjuk ki ide a parancsorba tartalmát, hogy lássuk, hogy milyen formában jelenik meg. És most ugye a többi része ne fusson le a kódnak, ide teszek egy quit hívást, és akkor ott ki fog lépni a program. Na, tehát látjuk, hogy beolvasta az adatokat, és egy ilyen formában jelenítette meg. Minden egyes sorhoz rendelt egy sorszámot. És ez a dataframe az arra használható, hogy az egyes oszlopokat külön le tudjuk kérdezni. Tehát itt ezt úgy tudjuk indexelni, ezt a dataframe-et, hogy megadjuk egy oszlopnak a nevét, és ezt alapból az első sorból veszi ki, tehát felismeri, hogy az első sorban szövegek vannak, tehát ezek az oszlopoknak a fejlécei, és ezért az oszlopokat hogy az oszlopokra úgy tudunk hivatkozni, hogy megadjuk ezt a fejlécet. Tehát mondjuk a Q4-es adatokra vagyunk kíváncsiak, akkor így indexeljük, és akkor ki fogja írni azt az oszlopot, és a sorindexekkel hivatkozik rá. Viszont nekünk a táblázatnak az első oszlopa is valójában egy ilyen index oszlop, tehát itt abban nem számadatok vannak, de ezt magától ilyenkor nem ismeri fel, hanem itt nekünk meg kell mondani, itt elég sok beállítást lehet megadni a beolvasásnak. Itt nekünk az index code-t kell megadni, tehát az index oszlop az legyen a company nevezetű oszlop. És akkor ahelyett, hogy ilyen számozott indexeket rendel a sorokhoz, ahelyett a company oszlopot fogja indexként használni. És akkor így jobban látszódik, hogyha a Q4-es adatokat lekérdezem, akkor már nem csak az, hogy 0, 1, 2, 3, 4-es sorban mi volt az érték a Q4-es oszlopban, hanem az adott company nek mi lett a Q4-es értéke. És ezeket az adatokat ábrázolni is sokkal egyszerűbb ezt a dataframe-et használva, ugyanis ennek van egy ilyen plot metódusa. Ami tulajdonképpen egy ilyen matplotlipes diagramot fog készíteni, viszont ahhoz, hogy ezt megjelenítsük, az ugyanúgy meg kell hívni utána a show függvényt. És hát alap esetben egy vonaldiagramot készít, és ráadásul itt látjuk, hogy hát ez így nem túl informatív, mert itt az X-tengelyen vannak a cégek, ugye pont fordítva kellene. Hát ez azért van, mert általában ugye a táblázatnak a sorai azok az adott kategóriához tartozó értékek, tehát ugye lefelé akármennyi sora lehet egy táblázatnak, egy adatsornak, és akkor itt az oszlopok azok a különböző adatsorok. De ezt könnyen tudjuk orvosolni azzal, hogy ezt a táblázatot, vagy ezt a mátrixot ugye transponáljuk. Tehát ennek van egy transpose metódusa. Ami transponálja, azaz tükrözi a főtengelyre, vagy a főátlóra a mátrixot, és akkor a sorokból oszlopok, az oszlopokból sorok lesznek. És ha így jelenítem meg, akkor itt már ugye megcserélődtek az, hogy mi az adatsor és mik az adatpontok. Tehát az öt cégnek a bevételei akkor egy ilyen vonaldiagramon már így látszódnak. És ha ebből oszlopdiagramot akarunk csinálni, akkor itt a plotnak kell megadni paraméterben, hogy ez a kind, milyen típusú legyen, annak meg lehet adni azt, hogy bár chart legyen, tehát oszlop diagram. És ez már rögtön így halmozva jeleníti meg. Tehát itt egymáshoz képest jól összehasonlíthatók a egymással a cégek bevételei, mert itt egymás mellé kerülnek. Viszont így egy kicsit nehezen látszik az, hogy egy-egy cégnek hogyan változottak a negyedévek során a bevételei, viszont az pedig akkor lesz könnyen látható, hogyha nem transponáljuk, és úgy ábrázoljuk oszlopdiagramként. És itt viszont, hogyha a két plotot meghívom, akkor azok külön diagramokat fognak felépíteni, és utána a show hívására mind a kettő meg fog jelenni. Tehát két ilyen kis ablak jön létre. És akkor ez, amit már láttunk, hogy itt az egyes negyed években hogy alakult az egyes cégek bevétele, itt pedig, hogy az egyes cégek hogy alakultak az egyes negyed években. Tehát itt látjuk, hogy a Facebooknak milyen növekedése volt, az Amazonnak, az Apple-nek itt látjuk, hogy volt egy kis visszaesése a második negyed évben, aztán egy nagy növekedés. Ja, tehát nagyon nem mindegy, hogy hogyan ábrázoljuk ugyanazokat az adatokat, viszont megfelelő modul segítségével ez nagyon könnyen megoldható. Tehát itt látjuk, hogy itt pár sorból sokkal szebb ilyen diagramokat tudtunk csinálni, mint itt kézzel beírogatva ezeket a különböző beállításokat. Jó, persze itt sem ártana mondjuk címet adni a diagramoknak, és így tovább. Ezt ugyanúgy lehet megtenni, hogy itt akkor itt paraméterbe kell megadni ezeket a title. Meg az Y label-t is ezt meg lehet adni. Akkor ott legyen annyi, hogy dollár. Milliárdok. És ezt mondjuk másiknak is.